Test és lélek. Szexualitásról, kapcsolatokról, intimitásról. Erős Mária Klárával.
Igen, annyira gazdag a téma, hogy nem is tudom, hol folytassuk. Folytassuk ott, hogy amit én nagyon fontosnak találok, mert most volt apák napja, hogy van a férfiak klubjában apa-fiú tábor, például többek között. Egy kicsit erről légy szíves, beszélj nekünk.
Ugye apai jelenlétet mi nagyon fontosnak tartjuk, erről ugye többször esett szó már a műsorban. Talán még a tábor előtt mondanám, hogy nagykövetek, mi úgy hívjuk őket, jelentkeznek a mi képviseletünkre mindenféle városokból, ahol még nem jelentkeztek, onnan mindig várjuk azt, hogy ki az, aki bennünket ott képviselni akar, ilyen civil, ilyen önkéntes kis esti feladatként. És az ő egyik dolguk az apa-fia körök szervezése. Ugye mi azt gondoljuk, hogy az interneten nem lehet a férfi értékeket ápolni. Ott meg lehet jeleníteni, gondolatokat lehet ültetni a fejekbe. Én hiszek abban, hogy előbb a fejekbe kell gondolatokat ültetni, majd abból cselekedetekké válnak ezek a gondolatok, majd a cselekedetek formálják a jellemet. Tehát én ebbe a folyamatban hiszek, de mindenképpen a való életbe való cselekvés az, ami a férfit teszi, a gyakorlás, önmagunk kipróbálása, az, hogy létrehozzunk dolgokat, és azáltal tudjuk meg, hogy kik vagyunk mi, azok vagyunk mi, amit létrehoztunk. Ha csak beszélünk arról, hogy mi becsületesek vagyunk, mondjuk képzeljünk el két embert, aki csak ül egy fotelbe egymás mellett, és soha nem állnak föl a fotelből, és azt mondja az egyik, hogy én becsületes vagyok.
Nagyon sok ilyen
és
van.
A másik azt mondja, én is becsületes vagyok, de ugye az, aki sosem áll föl, annak mikor teszik próbára a becsületét? Az akkor derül ki, hogy becsületes vagyok, amikor próbára teszik, amikor megkínálnak, ugye? De az csak a való életben lehet. Na most mi olyan terepet hozunk létre az apa-fia körökkel, ahol az apák minőségi időt tudnak a fiaikkal együtt tölteni. Ezek ugye szombat délelőtt történnek, havi egy ilyen apa-fia kör, gondoltuk, hogy ilyen 12 egy évben az elég egy-egy ilyen apa-fia körnek, ahol van 20-30 férfi és a gyerekeik, az ümmel fiúk ugye. Később lesznek apa-gyerek körök is, ahol a lányok is jöhetnek, de a férfi társaság megtartása az nagyon fontos, hogy ne legyenek ott nők, mert mindig megváltozik a férfiaknak a hozzáállása. Ha egy nő is megjelenik, akkor a kakaskodás, a nagyobbat mondás, a kicsit nagyobbat mutatás, ez a fajta versengés, ami a nőkért történik, és nagyon helyesen történik, ez mindent megváltoztat. Kell egy picit olyan közeg, ahol a maguk nyelvén, a maguk nyugodtabb tempójába és frekvenciáján tudnak létezni férfi körben, azért, hogy a gyerekek rájöjjenek arra, hogy hogyan működnek a férfiak, és a férfiak versengése például egy apa-fia körben, hogy mindenki a legjobb arcát mutatja, itt produktív, itt nagyon jó, hogy a gyerekeik miatt ugye mindenki egy kicsit jobbat akar ehhez hozzátenni. Ezek a körök ugye ingyen a saját kapcsolati körükből kitalálják a programjaikat, az a lényeg, hogy valamit csináljanak. Elmennek, meglátogatják a havernak az asztalos üzemét, és összeeszkaválnak valamit. A másik ismeri a pékséget, akkor pékséget látogatnak. Örökbe vesznek egy forrás, például apa-fia körök, ezt teszik rendszeresen, és akkor lesz egy forrásuk, amit tavasszal és ősszel kitakarítanak. Uh-huh. Igen, de most gondoljuk el, hogy rendszeresen tavasszal és ősszel kimennek az apák és a fiaik, és megélik azt, nem beszélnek arról, hogy a természetért nekünk is tenni kell, mert a természet is tesz értünk, és cselekednek valamit, kitakarítják, rendbe teszik, és azt mondják, hogy lám, ugye erről szól az életünk, hogy valamit valamiért, ugye mi is hozzáteszünk a világhoz. De millió más dolgot csinálnak ezek az apa-fia körök, amit éppen maguknak kitalálnak, kiborítanak 20 villanykapcsolót, azt szétszedik, összerakják, mondjuk egy téli napon valami fedett helyen, akkor ugye rájönnek a gyerekek, hogy az a villanyáram, meg az egész villanykapcsoló, az egy ilyen érintkezési probléma, mert sokan azt gondolják, hogy megnyomnak egy gombot, és nem tudják, hogy mi történik mögötte. Tehát ez egy nem lesz senki villanyszerelő, de legalább lehetőség van arra, hogy ezeknek a programoknak a kapcsán témák legyenek, beszélgessenek, egymásnak mutassanak dolgokat, a felnőttek is tanuljanak, több generáció összejön, apák, fiúk, nagyapák, ugye, a gyerekek is lássák, hogy ugyanahoz a problémához hogyan viszonyul egy öreg, hogyan viszonyul egy középkorú, hogyan alakulnak kapcsolatok ezek között a generációk, vagy akár a férfiak között is, és egy összetartás kezd megjelenni, ami talán örök életre mestert választhatnak a fiúk ezek közül, az apák közül, mert amikor 14 év fölött ugye már az önállosodás kezdődik, és mindenki pont a saját apjának akarja bebizonyítani, hogy ő milyen jó, és egyedül is megvan, akkor pont jól jönne a szomszéd fiú apja, akivel esetleg meg tud beszélni ezt, azt, mert a saját apjával nem azért nem beszélni meg, mert nem szereti, hanem azért, mert pont neki kell bizonygatni, hogy ő egyedül milyen rátermett, ugye? Pedig nem. És egy sereg dolgot tudnak ezek az apa-fia körök eredményezni, így, és nagyon-nagyon érdekes, hogy lelkesek azok az apák, akik elkezdenek eljönni, és vonzzák a többieket is. Ugye csak ezt mindenhol el kell szépen kezdeni, hogy minőségi időt töltsenek ugye az apák a fiaikkal, majd később apa gyerekkört is csinálunk, ami azt jelenti, hogy fiúk, lányok jöhetnek. Ennek valószínűleg más lesz a hangulata pontosan a koedukált gyerekek miatt, de ott is az lesz, hogy csak apákkal töltsenek időt. Az iklet onnan jött, hogy van egy egyetemi tanárnő, akivel sokat konzultálok én, mert ő nagy szakértője ennek a férfi témának, és ő elmondta, hogy évek óta minden év folyamát, ahol azért sok százan vannak, megkérdezi, hogy mondjanak egy dolgot, ami csak az apjukhoz köthető. És azt mondja, hogy évek óta megáll a tudomány, megáll az ész, az ütő, senki nem tud mondani. Olyat, hogy anyához is, meg apához is, olyat még csak anyához kötődő rengeteg dolgot tudnak mondani, de hogy csak apa tudja, csak apával csináltuk, csak apához köthető élmény, ami megmaradt. Egyszerűen nincs a mai gyerekeknél.
Szörnyű, elkezdted.
És hogy ezt vissza kell hozni.
Elkezdted az előző blogban mondani, hogy ami amerikai kultúra is most lett, ez a narcisztikus, tehát hogy nem fontos az intimitás, nem fontosak a kapcsolatok, fogyasztás 200 000-rel, egymástól való távollevés, no kommunikáció családon belül is. Most kaptam terapeuta barátnőtől egy cikket, most megint nem lesznek teljesen tűélesen pontosak az adatok, de talán 36 mese, amerikai kortárs mesefilmet megnézegettek, és találtak egy apa papucsot az egyikben, tehát hogy így ennyi. Ennyi az, igen, apa jelenlét.
Hát, hogyha megnézzük a nagy hollywoodi rajzfilmeket, akkor most én sem akarom sorolni őket, de erről valaki már nekünk írt egy ilyen komolyabb sort, ugye, hogy hány ilyen nagyon híres rajzfilm van. Általában a férfi karakter az egy kicsit együgyű, bugyuta, mindig a nő az, aki megoldja a feladatokat, aki okosabb, aki rátermettebb. A férfinek általában valamilyen fizikai erejét használják, és nagyon néha kulcs momentumokban éppen rá lehet állni a fejére, most direkt poénkodok, de tehát olyan fajta ilyen képet mutatnak a férfiakról, ami azért nagyon degradálja, és demotiválja is a férfiakat, mert és ezek tudatalatt működnek. Az, az igazság, hogy elmennek
hát az gyakorlatilag hipnózisként bemegy a gyereknek,
nevet
amit lát.
Nevet rajta pontosan.
Ez
de
a gond.
Az van, hogy gondoljuk el, hogy elviszük a lány, nekem két lányom van. És ezt
láttam
a programot
őket.
Kapják, ugye, hogy a férfiak azok ilyen kicsit bárgyú, kicsit ilyen bugyuta,
nem is annyira intelligens,
szerencsétlenek,
csacsi.
Nem azt mondják, hogy egy bástya, akire támaszkodni lehet. Uh-huh. És ennek az ellenpéldáját egyedül én tudom megmutatni nekik a mintámmal. És ez egy nagy apai felelősség, ugye, mert az apák napján, ugye a apák napjáról beszéltünk az elején, hogy egyedül az apai jelenlétet maga az a mintának az örökítése segíthet. És ezt nem tudja senki megtenni helyettünk, apák helyett, és ezt csak a jelenlétünkkel tudjuk. Tehát az nem jó, hogy mi azért dolgozunk egyfolytában, hogy nektek jobb legyen, és azért nem vagyunk otthon, hogy nektek jobb legyen. Ugye, tehát, mert ez egy klasszikus dolog. Ha nem teremtünk időt erre, időt mindenre csak szakítani lehet, tehát idő nem lesz több. Csak egyre kevesebb, egyre gyorsabb az élet, és még egyre kevesebb. Tehát a tudatosság az arról szól, hogy vasmarokkal beosztom az életemet, és irányítom az életemet. És minél gyorsabban megy, ez olyan, mint hogyha ameddig mondjuk egy sétarepülővel repülök, addig kevésbé kell fogni a kormány, de amikor már vadászgép sebességgel röpül az idő,
szerintem,
akkor még
szerintem
sokkal koncentráltabban kell fogni.
Ezt lehet csak érezni, hogy mint hogyha
és ez apaként,
van.
Mi ebben vagyunk, hogy meg, és ez értelmet is ad a férfiak életének. Tehát ez nem egy extra teher, hanem ez egy energiaforrás. Tehát én azt állítom, hogy például a gyerekeinkkel eltöltött idő mérlege, energia mérlege pozitív, ami azt jelenti, hogy sok energiát igényel, de többet hoz. A végén mindig több lesz belőle. És ezt azoknak nehéz elmondani, akik fáradtan hazamennek, és soha nem vágnak bele ebbe. De aki valahányszor erőt vesz magán, és azt mondja, hogy mégis összeszerelem a gyereknek az ugrálóját, hiába vagyok nagyon fáradt, és nagyon fáradtan is nekilát este, és még egy órát ráhúz azzal a kulccsal, és összerakja, akkor egy olyan élményben lesz része, hogy a végén azt érzi, hogy kipihent, energiadús, a gyerek öröme, a jól elvégzett munka öröme, a fizikai teljesítmény, az, hogy létrejött valami. Most gondoljuk el, hogy a férfiak nem tudják megélni ma, hogy a kezük közül valamilyen termék jön ki. Általában ugye legtöbb, ma már annyi ilyen szellemi munkát végző ember van, hogy a mobiltelefonnal, meg számítógéppel dolgozunk. Nem jön ki semmi a kezünk közül. A nőknek igen, mert a nők elmosogatnak, akkor tiszta lesz az edény. Vagy kivasalják, akkor ki lesz vasra, vagy kimossák a ruhát, ki van mosva az a ruha. Rendet raknak. Történik valami, ami a fizikai világban ugye eredményt produkál. És a férfiak, ha nem vesznek részt ezekben, egyszerűen a fizikai világban semmilyen eredményt nem produkálnak.
Úgy látod, hogy nem vesznek részt?
Én úgy látom, hogy nagyon sokszor ugye ez az ipari forradalomban, ameddig csak az
elég volt a melóból, drágám?
Igen, itthon már csak mindenkinek pihenni kell. Aha. De most már mind a ketten dolgozunk, úgyhogy mindenkinek kéne pihenni is. Sokkal kevesebb munka van otthon, mert sokkal több gép dolgozik helyettünk, de ami van, azt el kéne osztani, és utána együtt kéne megállni és pihenni. Én ezt állítom, és még egyszer mondom, ez nem valami új keletű dolog, hanem több ezer évig ez így ment. Több ezer évig ugye a nagyapa volt az, aki a kapun kívül intézte az ügyeket, és betermelte a javakat a kapun belülre, a mi kultúránkban legalábbis. De ne felejtsük el, hogy a kapun belül a nagymama volt a totum factum. Ő osztotta el a javakat, ő mondta meg, hogy mikor mi legyen. Mindig is a nő volt az ügyvezetője a családnak, és aki a beosztással élt. A férfiak elmentek a kocsmába, és ott beszélték meg a dolgaikat, hogy amikor nyavajogni akartak, nem otthon. De ez nem azt jelentette, hogy a férfi hazament, akkor ő föltette a csizmáját az asztalra és újságot olvasott, hanem azt, hogy ő ugyanúgy folytatta a munkát, mert rettentő sok munka volt, ami pusztán a túlélésükhöz volt elegendő, de állandóan csinálták. És este csak abba hagyták ezt a munkát. Nem fejezték be soha, reggel megkezdték előről. Ergo ezt a fajta dolgot több ezer évig csinálta karöltve és válvetve férfi és nő. Mind a kettő munkájára egyaránt szükség volt, még egyszer mondom, a puszta túléléshez. Ma jobb a helyzet, ma a túlélést ugye valahogy csak megoldjuk, de ha azt mondjuk, hogy csak 100-200 évig mondjuk a nyugati világban, és nálunk még rövidebb ideig volt az, hogy csak a férfi dolgozott, a nő meg otthon maradt, és a férfit pihentetni lehetett emiatt, ma, amikor már mind a ketten dolgoznak, akkor az több ezer éves kultúránknak ismét visszatérni, ugye szerintem annak kéne visszatérni, hogy ami munka maradt, azt együtt végzik. Nincs amit csinálni. Tehát nem előjogokat veszítünk, ha részt veszünk a házi munkában, és nem férfiatlan dolgokat végzünk, hanem pusztán azt csináljuk várvetve, amit több ezer évig csinált minden férfi és minden nő, akik családot alapítottak, hogy ameddig a nap le nem ment, addig végezték azt a feladatot, ami éppen van. Annak idején fát vágtak, most meg szemetet visznek le. Hát ilyen az élet. Én ezt állítom, és a férfiaknak is azért mondom, hogy ne érezzék ezt alacsonyabb rendűnek, mert nem az. Ez egyszerűen örüljünk neki, hogy nem kell fát vágni, de akkor vigyük már le a szemetet. Hát és ennyi.
Oké, egy picit pihenhetünk akár egy kis zenével. I'm
Rádió Bézs. A lágy vonalak hangja.
Maradt még kint nagyon erős témánk, tréningjei vannak a férfiak klubjának. Milyen névvel illetitek ezeket a tréningeket, ahol a felelős férfiasság útjára lehet lépni? Én így fogalmaztam, lehet, hogy ez nem jó, helytelen, javíts ki.
Van egyrészt ugye két rendezvényünk, ami még nem hiszem, hogy tréning. A tréningekre is rá fogok fordulni. Az egyik egy Kohó nevű rendezvényünk, ami csak férfiaknak szól. És azért adtam neki ezt az ipari nevet, mert hogyha azt mondtam volna, hogy spirituális műhely, akkor soha senki nem jönne el. Tehát, hogy valahogy ez a férfiaknak a belső fejlődését érintő ilyen módszerek és piacok, azok teljesen nőiesek. Tehát az az igazság, én azt látom, hogy az ilyen belső utakra vívő módszerek vagy Nyugat-Európából, Amerikából jönnek. Részben azért is nőiesek, mert a nők fizetnek érte, tehát rettenetes piac van.
Például milyen módszerekre gondolsz?
Minden, ami létezik, nagyon kevés a férfiakat érintő módszer. Eleve, ami azzal kezdődik, hogy üljünk le és beszéljük meg, arra a férfiak nem mennek el. Ugye? Tehát itt kezdődik. Vagy ha elmennek, akkor jó nagyot hazudnak, mert van egyfajta versengés. Ugye a férfiak és a kommunikáció az ugye az egyik ilyen kérdés szokott lenni, hogy miért nem nyitják meg a szívüket, és miért nem teszik az asztalra a gyengeségeiket. Azért,
mert nektek a férfiak... az nehezebb sokkal,
Mert a mi kódunk a versengés. Tehát mi állandó összemérésben vagyunk egymással, és minket a versengés hajt előre. És minden információ, amit kiadunk magunkról, azzal vissza tudnak élni. Az a mi haladásunkat csökkenti. Ugye a kód szintjén Ez egy ősi meg, hogy félelem a attól, de nem úgy, ez nem tudatos, tehát az emberek nem gondolják ezt végig, hogy nem mondok én semmit, mert akkor visszaélnek, hanem egyszerűen ez a zsigeri ugye hozzáállás az élethez, hogy én azokkal beszélem meg, akinek a tanácsára kíváncsi vagyok, akkor ő benne megbízok, hogy ő nem fog visszaélni, és megbeszélem vele, ez a férfi hozzáállás. Egyébként meg nem locsogok fecsek az én gyengeségeimről, meg vágyaimról, meg nem tudom miről, mert az a következő kanyarba szembe fog velem jönni. Szóval visszatérve erre...
A férfiak ugye kemények, és nem sebezhetőek, még ez még a másik, hogy ennek meg kell fel. Ez egy ilyen több ezer éves kondíció, amit hétfőről kedre nem lehet lerakni.
Kérdés, hogy kell-e? Nem is valószínű, hogy kell lerakni, de most ez a divat van, hogy már
pedig még a őszintesség fölvállalása is... szerintem az egy jó divat volna, tehát egy jó trend volna, azt gondolom.
Ez most éppen van egy 21 napos kihívásunk, amit nevezhetünk már egy ilyen alaptréningnek, de attól függ, hogy ki csatlakozik hozzá, mert ez még egyelőre a Facebookon van, majd lesz egy applikáció.
Ez most már nem a Kohó, hanem egy másik.
Ez már egy másik, és pont az őszintesség a téma.
Önfelvállalás.
Tehát a Kohó az csak férfiaknak szóló rendezvény, ahol a mi ügyeinket tárgyaljuk. És a mi jelenkori 21. századi problémáinkra keresünk egyrészt megoldásokat, másrészt neves embereket is hívunk, akik mesélnek az életükről, és ez egy inspirációs lehetőség is arra, hogy ha összejövünk, akkor egy kicsit más emberként gazdagodva tudjunk onnan eltávozni. Van egy ötvös műhely nevű rendezvényünk, ami a hölgyekkel közös, tehát az a koedukált rendezvényünk, ez kifejezetten a férfinői párbeszéd jegyében született, ugye, és ezért is hívjuk ötvös műhelynek, ez nagyon népszerű a hölgyek körében. Azt mondjuk, hogy férfiakról beszéljünk a nőknek és a nőkkel. Tehát kifejezetten mindig a férfi ügy a téma,
igen,
de hogy beszéljük meg a nőkkel ezt, és a nők hozzászólnak, és a nők egymással is beszélgetnek, és a saját szerepüket keresik ebbe. Mi a férfiak klubjában soha nem foglalkozunk a nőkkel. A otthon se vezet jóra, hogyha a másikat akarom megváltoztatni. Tehát én azt mondtam, hogy az viheti előre a világot, hogyha mindenki a saját dolgával foglalkozik, és megpróbál rendet teremteni a saját portája előtt. És mi férfiak fogjunk ennek neki, és ne legyünk, mi ugye 130 ezer ember van most a mi közösségi portálunkon, hát nem akarok 130 ezer olyan férfit vezetni, aki mindig a nőkre hárít, hogy a nők hol rontották el, mit csinálnak, miért nem csinálják másként, hogy kéne a nőknek csinálni. Hát köszönjük szépen, azt majd oldják meg ők. Mi azzal foglalkozunk, hogy mi mit tehetünk másképp, mi hogyan találjuk meg az utunkat, és ezt megbeszéljük a nőkkel is, ilyen körülmények között, ahol egymást tisztelve mindenki hozzá tud szólni, mert mi tesszük ki az asztalra a mi témáinkat. A tréning, fejlesztettünk egy kifejezetten férfi, igen.
Ötvös igen, művé, igen, egy volt, igen, ugye?
Kettő volt.
Kettő volt?
Kettő volt.
Hányan voltak?
Hát olyan az első ilyen 80-100 közötti.
Nem mondod.
Igen. És a másodikon még többen jöttek volna, csak leszakadt az ég körülbelül 7 órától kezdődött, és 6-tól zuhogó eső volt 7-ig, úgyhogy szerintem sokakat visszavett. Az inkább ilyen 60 körüli részvevővel ment, pedig a regisztráltak száma sokkal nagyobb volt. De hát úgy látszik, hogy ugye az időjárás is befolyásolhatja, hiszen ez egy ilyen ilyen kedvtelési, önfejlődési lehetőség, amit ha zuhog az eső, akkor könnyebben átugranak az emberek. Jogosan. Tehát a lényeg az, hogy van egy tréning is, amit azért fejlesztettünk pontosan, hogy legyen férfi belső út, mint módszertan, tehát egy férfiaknak szóló módszer. Ez egy egynapos tréning, kitörés a neve. Egy picit a harcosok klubjára hasonlít, de sokkal intelligensebb és céltudatosabb harc van benne, ahol egy ilyen fizikai
csata, harc.
Igen, keretén belül tud kitörni a minden egyes férfi a saját olyan tulajdonságai és rossz szorongató ilyen élethelyzetei közül, amelyiket ő ott definiál, és aminek a mélyre megy, és aminek a mélyre nézünk úgy, hogy nem kell megbeszélni. Tehát nem erről szól, hogy összeülünk, és mindenki kiteszi, kitárja a szívét, hanem teljesen más módszerek, tehát férfiakhoz közelebb álló módszerrel megyünk ennek a mélyére, jövünk vissza, és törnek ki a végén úgy, hogy egy 10-es csoport van, és 9 férfi közül kell kitörnie. Hatalmas katarzisokat élnek meg fiatalok, öregek, vékonyak, kövérek, introvertált, extrovertált, mindenféle emberek voltak már a próbáinkon, hiszen rengeteget dolgoztunk ennek a módszertannak a kicsiszolásán. Ezt össze fogjuk piacra vezetni, mert ugye nyáron most mindenkinek teljesen más dolgai vannak, és további annyira ilyen férfi lett, ügyeket fogunk létrehozni, mert nincsenek ilyenek a piacon. És én azt szeretném, hogyha azokat a férfiakat is megtalálnánk, akik ugye van egy olyan réteg a férfiak között is, akik jogára járnak, akik ezospiri helyekre járnak.
Jó, de az meg azokról beszélsz te, akik épp a nőiesség, belső nőiesség útja felé indultak el, ők. Ez egy szakasz, az egy fontos munka, az az út része.
A belső keresésnek ez egy nagyon fontos része lehet,
de a spirituális klubnak nevezed el, akkor csak a spiriket úgymond hívod, szólítod meg.
És ők jöjjenek, mert ők mondom, amúgy is nyitottak erre, de azokat is meg kell találjuk, akik ugyanolyan családapák lesznek, ugyanúgy egy nőnek a társai akarnak lenni férfiként, akik nem nyitottak ezekre a ha azt mondjuk, hogy spirituális műhely. Holott tegyük hozzá, hogy a harcosok képzésének ugye az összes nagy harci kultúrában is nagyon komoly szellemi és lelki képzési háttere is volt. Tehát az nem azt jelentette, hogy ők csak kardforgatni tanultak meg, hanem a szellemiség és a lelkület az egyéni harcosnál és a harcos csapatoknál, tehát magának a hadseregnél is rettenetesen fontos volt. A hadvezérek, a királyok olyan tanácsadókkal rendelkeztek, akikkel együtt feldolgozták, nem csak a vereségeiket dolgozták fel, hanem a nyereségeiket is fel kellett dolgozni, a győzelmeiket, hogy ők egy olyan lelkülettel tudják vezetni azt a társaságot, akiket éppen rájuk bízott a sors, vagy nem tudom akárki, hogy mindig élesek tudjanak maradni, alázatosak, szerények. Ugye itt most az igazi királyokról beszélek, nem a királykodókról. És azért mondom ezeket a hasonlatokat, hogy a férfiakat arra biztassam, hogy a belső út egy férfi számára az lényeges része a belső erő, az uralt erő megszerzésének. Ezért nem egy ördögtől való ezzel foglalkozni, de jó lenne ezt férfiasan tenni, és ebben is próbálunk előrelépni, hogy akkor csináljunk magunknak ismét férfi utakat, olyan utakat, amit a városi férfiak is tudnak, hiszen ma már legtöbben ugye urbánus környezetben élő emberek vagyunk, és tudjunk ilyet csinálni férfiként is.
Azt szeretném kérdezni tőled, hogy szertartásokat nem akartok csinálni? Erre voltak a fiúk. 12 éves korában a fiút kivitték, kiküldték az erdőbe.
Ezt én úgy hívom egyébként, hogy korosztályos beavatási szertartások.
De nem csak korosztályos, vannak betegségek alkalmával is, hosszabb utazás, kardinális események persze.
Amit első körben felépítenék, az ez a bizonyos korosztályos. Tehát van a könyvemben van arról szó, hogy milyen a férfi létnek, milyen stációi vannak. Ennek van archetipus is, és ezt össze lehet hozni az életkorral is, ugye, hogy vannak a gyerekből hogyan válik harcos, a harcosból a szerelmesből király, a királyból a bölcs. És hogy az életünk folyamán hogyan megyünk át egyik korszakból a másikba. És a korszakváltás az jó, hogyha egy beavatási szertartással választódik el a másik, egyik korszak a másiktól. Az mindig azt jelentette, hogy lezárunk egy korszakot végérvényesen. Tehát amikor a harcossá avatták 12-3 éves korba korábban a fiúkat, akkor az azt jelentette, hogy effektív azt megéltették velük, hogy vége van a gyerekkornak. Tehát, ugye, és gondoljuk meg, hogy felövezték őket. A felövezés a mi kultúránkban, ez egy ős magyar dolog, ugye, azt jelentette, hogy fölkötötték azt az övet, amin a kard lóg.
Ez hány éves korban történt?
Ez a 13 körül, ugye plusz-minusz.
De... Ma pedig meg még hogy gondolkozunk egy 13 éves
fiúra? Na most a kard az ugye miről szól? Ugye a kard az egy olyan eszköz, amit emberek ölésére is gyártottak. Nem, azt soha nem arra, nem szalonnázásra gyártották, nem dísznek csinálták, azt arra a kard kovács azt arra csinálta, hogy embereket lehet vele ölni. Nem disznóölésre, nem szarvasak.
És ez miért jó?
Az azért jó, mert az egy óriási felelősség. Tehát egy olyan eszközt adtak egy gyerek kezébe, jelezvén, hogy a gyerekkora lejárt, amit ha ő kirántott, akkor egy bármilyen más ember, ugye kardot ránt, az kard által vészel, egyenjogú, ugye hát a másik is megijedhet tőle, ugyanúgy levághatják őt is. Tehát egy gyilkos szerszámnak az azzal való bánásalnak a terheit rótták egy ilyen emberre. Most gondoljuk el, hogy ezeknél gondolom a tinédzser korszak nem volt ilyen nagyon nehéz, mint nálunk most, hogy mindenki felelőtlen, azon gondolkozik, hogy az anyja, apja milyen hülye. Tehát egy teljesen más lelkületű ember az, akit megterhelnek azzal a felelősséggel, hogy öreg, lejárt a gyerekkorod, 13 éves vagy, mostantól felelős vagy a cselekedeteiért, a tetteidért, és egy felnőtt emberrel, ha szembemész, akkor ne csodálkozz, hogyha olyan reakciót kapsz, mint ha te is felnőtt lennél. Ugye? Tehát, hogyha most is, én nem erre gondolok most, hogy éppen mindenkit föl kellene övezni, de valami hasonló teherrel megterhelni a 13 éves gyerekeket, amikor azt mondjuk nekik, hogy ember, aznak a kornak vége van, amikor apád, anyád volt kizárólag a felelős. Mostantól részben, nagy részben te magad felelős vagy minden cselekedetedért. Én azt gondolom, hogy egy ilyen szertartás után, amire föl kellene készülniük nekik, tehát különböző próbatételeken átesnek, és úgy jönnek el egy ilyen korosztályos beavatási szertartás, hogy mondjuk a harcossáavatás megtörténik, én azt gondolom, hogy sokkal könnyebb tinédzser korszakuk lenne. Mert ezeknek a gyerekeknek megmarad ez, aki az apjával, az anyjával és mindenkivel odajön egy ilyen eseményre, ugye például. De ugyanez mondjuk a királykorszak, hogy egyet ugorjak, ugye a szerelmes most átugranám, a 42-3 éves korosztály, ami én vagyok, az a királykorszakát éli. Az azt jelenti, hogy a király az nem az, aki ukázokat osztogat és élvezi a királyságát, hanem ő a legalázatosabb szolgája ugye a népének.
Mindenkié.
De aki fölött nincs senki. Tehát a 40x éves korban el kell vállalni azt, hogy a földi világban az apám az már a bölcs. Tehát az erőm teljében vagyok, minden felelősség az enyém, nem háríthatom följebb. Amit föladok, ugye a magyar szó az azt mondja, hogy föladom, az nem azt jelenti, hogy mostantól legyintek egyet, hanem föladom a fennvalónak. Mert amikor én már mindent megtettem, és már nem tudok tovább menni, mert én, az én erőmből eddig futotta, de addig mindent megtettem, a föladom az azt jelenti, hogy az legyen, amit a föntiek akarnak, ugye? Az nem azt jelenti, hogy letoljom, bocsánat a szakkifejezésért. De a földi világban fölöttem nincs senki. Nekem kell a döntéseket meghoznom, és el kell vállalnom a királyságom súlyát és a felelősségét, a teljes felelősséget. Ugyanakkor élvezhetem azt, hogy hogy az életem csúcspontján vagyok. Hogy a tehetségem, ugye összegyűjtöttem már tudást, tapasztalatot, nagyjából megalapoztam az életem, megvan a családom, tehát ez a 40x éves korban ez már ugye előáll, és a teremtő erőm tejében vállalnom kell ennek a felelősségét. ugye itt jön a midlife crisis, ugye a férfiaknál az életközepi válság, hogy aki ezt nem akarja vállalni, az visszamenekül gyerekbe, és elkezd ejtőernyőzni, motorozni,
csajozni,
és minden összeomlik. Ahelyett, hogy ugye, és ezért ezek a beavatási szertartások is fontosak lennének. Nyilván ezeket majd, amikor oda jutunk, hogy azt hiszem, hogy a mi eszköztárunk fejlesztésének most már csak az anyagiak szabnak korlátot. Tehát egyszerűen
a rituálékhoz nem kell. Én csinálok rituálékat hölgyeknek,
igen, de ennek
fiatal lányoknak meg.
Ennek a legyártása, ennek a megszervezése, ennek a marketingje.
Én benned
ennek
bízom,
a megszervezése.
Imre.
Ugye ez hihetetlen tömegű. Én most már benne vagyok ebbe, hogy mindenhez azért kell valamennyi pénz. Tehát az azért nem megy. És most ugye meg fogom szólítani a közösségünk tagjait, hogy kezdjük el mi magunk összerakni ezt a pénzt. Ez is egy nagy kísérlet lesz, hogy vajon sikerül-e Magyarországon azt a bizalmat megszerezni, hogy tudunk mi a saját erőnkből önmagunkon segíteni. Ne várjunk a kormányra, ne várjunk a, nem tudom, a EU-s pályázatokra, mert nem jön. Ha vagy mi összeadogatjuk ilyen apránként, és fölépítünk egy ilyen bástyát, aminek nyilván én vagyok a garanciája, hogy ezt jól meg fogjuk csinálni, vagy pedig nem várhatjuk senki mástól. Úgyhogy ezek mind következnek, hogy egy igazi férfiak klubja legyen, beleértve a női támogatói kört is, ugye, mert több tízezer nő támogat bennünket.
Hogyan?
Hát ugye ott a Facebook oldalunk van, meg
mindenhol. Én is szeretnélek titeket támogatni, hogy
és
hogyan tehetem ezt meg.
És meg a férfiak klubja női támogatói körét.
Ez lesz a címe, vagy?
Igen, mert ugye a mi munkánkat támogató nők, ugye, akiknek kell ez a férfi energia.
Nagyon tetszik.
Ez a neve, a férfiak klubja női támogatói köre. És nagyon sokan vannak, akik azt mondják, hogy erre szükség van, hogy ők szívesen részt vesznek ebbe, támogatják ezt, úgyhogy ez most a nyár végén össze ennek materializálódnia kell.
Na
remélem, hogy ennek komoly része lesz a könyv is, amit ugye most kezdünk el, hamarosan a honlapunkon lesz kapható, és azt gondolom, hogy azért az mindenképpen egy ilyen megtestesült formája lesz a munkánknak.
Csodálatos. Kicsi zene.
Oh, we know it.
Rádió Bézs.
A lányvonalak hangja.
Egy kérdésem maradt csupán még a mai műsor időre, hogy nőként mi mit tehetünk a társainkért, fiainkért? Szerinted, hogy jobb legyen, boldogabb, teljesebb az életünk és az életük, vagyis az életetek nektek, férfiaknak, fiainknak, társainknak és a közös életünk?
Most én, ha lehet, akkor szólnék egy picit a gyerekeiket vagy a fiaikat egyedül nevelő hölgyekhez is. Az élet egyébként, meg a történelem, meg minden, amit körülöttünk van, az demonstrálja, hogy én azt szoktam mondani, hogy az embereket a nők szülik, de a férfiakat a férfiak. Tehát férfi közösség nélkül, férfiak között töltött idő nélkül nem tud férfibe válni senki. Tehát nők férfit nevelni nem tudnak. Tehát, és ez azért fontos, mert óriási igyekezet van, és én nagyon megértem, de tudniuk kell, hogy nekik lehetőséget kell biztosítani, keresni kell a lehetőséget, hogy férfiak közé vigyék a fiúkat, lehetőleg ne a kocsmába, vagy lehetőleg ne a semmittevésbe, vagy ne a videójátékos férfiak közé, hanem a cselekvő, másokért tevő értékes közösségekbe próbálják meg elvinni, ahol a férfiaktól elleshetik, ahol kapcsolatokat építetnek, ahol ezt a mentalitást meg tudják tapasztalni. Generálisan azt gondolom, hogy nem ejtettünk szót férfi és nő versengéséről, de azt tudni kell, hogy bármilyen versenyhelyzet van férfi és nő között, a férfiak a belénk nevelt kód miatt mindig vissza fognak vonulni. Soha nem mennek bele egy versenyhelyzetbe egy nővel, azért, mert a versengés az mégiscsak a fizikai, szellemi, lelki, bármilyen erőfölénnyel való élés. Azaz, hogy élek azzal és legyőzöm. Ez egy férfinak abszolút rendszeridegen. A nőknek érdekes módon nem, mert ma annak a divatját éljük, hogy versengenek a nők a férfiakkal, hiszen a férfi volt férfi tevékenységek vannak kikiáltva ugye mércének, és ebben a nők például nagyon komolyan akarnak. Hát például ugye minden, ami a termelés. Ma ugye a nyugati világnak az egyik problémája, hogy a kiáradást és a termelést, ugye én nem mondom teremtésnek, kiáltották ki egyedüli ugye ilyen jó dolognak, és a befogadást az egyáltalán nem. Tehát az ugye a befogadás az azért nincsen fókuszban, mert az rögtön a család fele irányítja a figyelmet, minket meg ugye mindig a munka mezején akarnak versenyeztetni, hogy minél nagyobb termelés legyen, és mindenki ott vegyen részt, és ezért csak az igazán hasznos, aki dolgozik, aki teremt, aki profitot hoz, aki hatékony, és ez ugye ez nem biztos, hogy így van. Mindenféle területeken ugye termelünk hasznot, és az összefogásban leginkább. Tehát a férfi és nő versenyéről csak annyit, hogy azt mindig el fogják bukni, tehát ne próbáljanak meg olyan helyzeteket is teremteni a nők, ahol nem kell velük versenyezni, mert ki fognak a férfiak vonulni ezekből a versenyekből. Harmadik meg talán az, hogy azt jelezzék, hogy szükségük van a férfiaknak, mert most inkább annak a korszakát éljük, hogy nincs szükség rájuk.
Ez nagyon, hogyha már egyébként szexualitás és intimitás témában is megy ez a műsor egyébként időről időre, nem csak ezekről a lelki személy egyéb síkokról szokott szólni, nem szexi. Tehát annyira gáz. A másik, amit szünetben Imrével átbeszéltünk, hogy van egy bizonyos családterápiás módszer, amivel vagy szimbolikusan megjelenítették a magyar társadalmat, kiállították egy térbe, és szimbolikusan a magyar férfi és a magyar nő egyáltalán nem tud kapcsolódni egymással. Úgyhogy ebben az országban akár milyen new age-es valaki, akár mennyire önismereti munkában van ezerrel, önismereti csoportokat látogat, tök nagy hülyeség szerintem egymásnak ezt hajtogatni, hogy legyél jól egyedül. Ebben a helyzetben, ezen a tudatszinten, ezen a sebzettségi szinten kár ezt mondani, ahogy legyél jól egyedül. Mindenki ezt mondogatja magának, és rengeteg nőt látok egyedül. Filozófia, harmadik, negyedik diplomáját csinálja. Én 7 évig toltam ezt a kőkeményen, még megvárom, még jobban leszek, és majd utána megérdemlem a jó kapcsolatot, és hogy van benne némi igazság, meg tök jó, meg lehet benne erősödni. Igen, nem csak azt utána, az ember lánya annyira kemény lesz, hogy utána majd még külön kurzusokra kell menni, hogy visszanőjes egy
puhulási.
Én most abban vagyok, illetve van egy magántanárom, aki a kedvesem, de hát szóval nem kell ezt nyomni szerintem egymásra ezt a...
És hogy össze kell fogni, sokféle nő van, sokféle férfi van, a zsák a foltját megtalálja, de az biztosan nem jó, hogyha mindig a másik a hibás. Tehát ebben is még egyszer mondom, mi módszertanában is egy új dolgot hozunk a nemek közeledésének a piacára, ha szabad így mondanom, és ez az új módszer a régi, azaz keresd a saját szemedben a szálkát, és ne a másikébe a gerendát, vagy fordítva. Tehát az a lényeg, hogy mi a saját portánk előtt próbálunk söprögetni, a saját területünkön próbálunk rendbe tenni. Azt mondom, hogy járjunk mi jó példával elő, mi férfiak, húzzuk ki magunkat, álljunk be az életünk középpontjába, hozzunk áldozatokat másokért, nézzük meg, hogy ez milyen jó, és ne azzal foglalkozunk, hogy a nők mit csinálnak, mutassuk meg, hogy mi mit tudunk csinálni, ugye? Ez ebben van az igazi fantázia, és ebben van az igazi spiritus, mert addig, ameddig a másikat hibáztatjuk, ugye, és itt beszéltünk erről, hogy ugye azért nincsen kapcsolódás képesség férfi és nő között egész Magyarország szintjén, mert a másik a hibás. Nem. Senki nem hibás. Mindenkinek javítani valója van. Lám, hogy én mit tudok javítani. Ez a lényeg. Nem azt néz, hogy mit tehet a hazádért, hanem hogy te mit tehetsz a hazádért. Ugye valójában ezt transformáljuk egy picit a saját magánéletünkre, és azt gondolom, hogy ebből származhat egy energia, egy közös motiváció, hogy a gyerekeinkért együtt tudunk tenni, és ez egy öröm, boldogság, és kevesebb betegség, meg minden ilyesmi.
Talán ez egy tökéletes szó helyett végmondat volt. Nem is marad bennem semmi hiányérzet.
Köszönöm szépen. A műsoridő elég sok téma kifejtésére adott lehetőséget, és én köszönöm, hogy itt lehettem.
Nem hagytunk ki semmit, azt hiszem. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, Imre. Szép estét mindenkinek!
Clear as heat.